Hallgassátok meg, keresztjén testvéreim, Istennek igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részének 13. és következő verseiben. Hogy miképpen szól hozzánk a mi Urunk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 16. részéből olvasom, a 13. verstől a 34. versig a következőképpen. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatirából való bíboráros is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott: ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek: parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt a hatóság elé, a főtérre hurcolták őket. Azután az elöljárók elé vezették őket, és ezt mondták: ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sókütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt úgy, hogy megrendültek a börtön alapjai. Hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant és remegve borult Pál és Szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának, még abban az órájában kimosta a sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Imádkozzunk! Jöjj, Szent Lélek, gyere, szállj le ránk, hisz te vagy a reményt hozó fénysugár. Kérünk, vezesd életünket tovább a szűk ösvényen, és ne engedd, hogy onnan letérjünk valahová. Segíts bennünket hogy a bűnnek a régi ruháját levehessük, és megszabadulhassunk mindattól, ami megbénít bennünket, ami a futásunkban gátol. Jöjj, Szentlélek, töltsd be most ezt a templomot. Töltsd be a mi szívünket, életünket, és engedd, hogy megtapasztalhassunk a te csodádból valamit. Megérezhessük a te jelenlétedet az életünkben. Ne engedd, hogy közömbösen üljünk, vagy álljunk ma itt, a te templomodban. Nem hagyhat bennünket hidegen az, ami történhet velünk. Nem hagyhat hidegen az, ami történhet akkor, hogyha te jössz a mi szívünkbe, és lakozást veszel az életünkbe. Hogy mivé, kikké lehetünk akkor, ha a Szent Lélek áttüzesít, átforrósít, és megmozdít bennünket. Engedd, hogy lássuk ezt. Lássuk ezt a lehetőséget. Lássuk az utat, amelyet veled járhatunk. És érkezhessünk célba a keskeny ösvényen haladva. Érhessünk oda az örökké valóságba, ahol vár bennünket a mi Urunk, a mi megváltónk Jézus Krisztus. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy mindezt befogadhassuk. Nyisd meg az elménket, az értelmünket, hogy felfoghassuk és megérthessük. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus nevében kérhettük mindezt tőled, és az ő nevében meghallgattál bennünket. Ámen. Készüljünk az ige hallgatására és befogadására a 425. ének első két versszakát énekeljük. A 425. ének így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Istennek szent igéje, amely által ebben az órában keresi a lelkünket, keresi az életünket, írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele első részének 12. és következő verseiben. Hogy miképpen szól hozzánk a mi Urunk e mostani órában a Filippi beliekhez írott levél első részének 12. versétől olvasom a 18. versig, figyelemmel és alázattal hallgassuk. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja. Mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreim többsége, fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem. Azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok. Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok. Keresztény testvéreim, láthatjuk, hogy Pál apostol fogságban van Róma városában. Vártam az ítéletét. Ügyének kivizsgálása azonban elég hosszú időre elnyúlott, tudnilik 2 esztendőre, és érdekes módon ott a római fogvatartói megengedték neki, hogy a 2 év alatt valahol lakást béreljen magának a szegény negyedben. Nyilván nem hagyták őrizet nélkül, hanem a császári testőrség tagjait rendelték mellé, akik 4 vagy 8, vagy nem tudom hány óránként váltogathatták egymást, és az ő őrizetük alatt állt Pál apostol. És ebből a helyzetből, ebből az állapotából írja a levelet, és azokat a sorokat, mondatokat, amelyeket az imént alapigéül hallhattunk, amiket felolvastam. De mai alkalommal azt vizsgáljuk meg, hogy milyen az az ember, akiben Isten lelke lakozik. És úgy érzem, ennek megértése érdekében gyakorlati példára van szükség. És Pál apostol ilyen lehet számunkra. Milyen az az ember, akiben Isten lelke lakozik. Milyenné válhatsz te, milyen lehetsz te, ki lehetsz te, hogyha Isten lelke benned lakozik. 4 dolgot szeretnék ennek kapcsán elmondani, 4 dolgot szeretnék a szívetekre helyezni. Az első az, hogy Isten lelkem meghitt kapcsolatokat hozhat létre, alakíthat ki. Azt írja Pál a Filippi belieknek, hogy szeretném, ha tudnátok. És ezután felsorolja azt, amit közölni, tudatni szeretne a gyülekezet tagjaival. A Cselekedetek könyvéből hallottuk, hiszen felolvastam, hogy miként alakult meg ez a gyülekezet. Tudjuk, hogy Pál apostol alapította, úgy, hogy ott prédikáltak, és egyszer egy Lídia nevű bíboráros leány, asszony vagy nő megtért Krisztushoz. És ezután Pált és Szilász börtönbe vetették, tudjuk, hogy miért, és a börtönőrrel is csoda történt. Ő is megtért az Úr Jézushoz. Ő is megkeresztelkedett. És ez volt a gyülekezetnek a magja. Így indult el. És ezt követően terebélyesedett. Lélekszámban és lélekben is növekedett. És a Filippibeli gyülekezet között és Pál apostol között ilyen meghitt, bensőséges kapcsolat alakult ki. Mert amikor a gyülekezet tagjai hallották, hogy Pál apostol fogságban van Róma városában, akkor ők ajándékot küldtek neki. Pénzadomány formájában. Hogy a lakást bérelhesse magának ott a szegény negyedben. És egy személy vitte ezt az ajándékot. Név szerint Epafroditosz. És ez az ember ott maradt Pál apostollal a fogságban néhány napig, hogy ne kelljen egyedül lennie, hanem társa legyen a szenvedő, fogságban sínlődő Pál apostolnak. És nekik ír vissza az apostol, mondván, szeretném, ha tudnátok. Szeretném, ha tudnátok. Mert olyan jó, hogy kijönthetem előttetek a lelkemet. Olyan jó, hogy van, akinek elmondjam az örömömet. Olyan jó, hogy van, aki előtt kijönthetem a bánatomat, azt, ami elszomorított. ami megnehezítette az életemet. Mert testvérek, ilyen az emberi lélek. Se örömöt, se bánatot nem tarthat magában. Ha az örömünket megtartjuk csak magunknak, akkor az örömünk megszegényedik. Olyan üressé lesz. És ha a bánatot nem öntjük ki magunkból, akkor a bánatunk elmélyül, súlyosabbá válik, és elviselhetetlen lesz. Az emberi lélek tehát se örömöt, se bánatot nem tarthat magába. Istennek lelke meghitt, bensőséges, harmonikus kapcsolatot hozhat létre. Ha bennem is van, ha bennem is működik a lélek, és benned is, akkor közöttünk ilyen bensőséges, harmonikus kapcsolat alakulhat ki. Tudni kell azonban azt, hogy Pál apostol nem volt mindenkivel ilyen jó kapcsolatban, ilyen bensőséges viszonyban. Sokfelé járt, több helyen prédikált, hirdette az igét, de valahogy a filippi beliek álltak hozzá a legközelebb. És ez nem baj. Nem tudunk mi sem egyformán mindenkivel közeli, bensőséges viszonyban lenni. De kell, hogy legyen az életünkben legalább egy ilyen. Lennie kell legalább egy ilyen bensőséges kapcsolatnak. Pál apostol egyedül ettől a gyülekezettől fogadott el adományt, ajándékot. Ez is mutatja, hogy bensőséges viszony volt közöttük. Mert attól, akivel nem vagyok ilyen közeli viszonyban, attól nem tudok úgy elfogadni. Nem nyugodt a lelkem, hogyha ad. És ahhoz, hogy elfogadni tudjak, ahhoz, hogy kérés nélkül is, ha adják, tudjam elfogadni az adományt, az ajándékot, ahhoz lennie kell egy bensőséges kapcsolatnak. Ahhoz a léleknek kell áthatnia ezt a kapcsolatot. Az első dolog, az első gondolat tehát ez. Hogyha Isten lelke működik az embernek az életében, az embernek a szívében, akkor az az ember rendelkezik ilyen bensőséges, meghitt emberi kapcsolattal. Drága testvérem, van-e neked ilyen kapcsolatod? Van-e legalább egy ilyen? Mert lennie kell. Hogyha nincs, akkor az örömöd szegényi lesz, és a bánatod súlyosabbá válik. Tudom, hogy azt mondjuk keresztényként, hogy a legfontosabb az, hogy az Istennel legyünk közeli viszonyban, kapcsolatban. De fontos lenne, hogy legyen egy ilyen emberi kapcsolatunk is, aki előtt kijönthetjük a szívünket, akinek elmondhatjuk azt, ami éppen bennünk van. Másodszor abban mutatkozik meg Pál életében, hogy Isten lelkét hordozza, hogy fertőz. Fertőz. És ezt a szót, hogy fertőz, vegyük most pozitívan. Értsük most pozitívan. Az elején említettem, hogy ott van Pál apostol a fogságban, és a római császár testőrei őrizetét élvezte. És ez nem volt akármi. Ezek a katonák nagyon befolyásos emberek voltak, akiket a császár a legközelebb engedett magához. A császár tanácsokkal látták el. Sőt, akár közülük is ki kerülhetett a császár. És ezekhez az emberekhez áll két esztendő alatt a legközelebb Pál apostol. És gondoljuk bele abba, hogy két év mennyire hosszú idő. Két év alatt ezek a katonák hallhatták és láthatták Pál apostolnak a megnyilvánulásait. Hallhatták azt, hogy hogyan beszélget másokkal, azokkal, akik meglátogatják őt. Hallhatták és talán olvasták is azt, hogy milyen leveleket diktál és küld szét a gyülekezeteknek. És meggyőződhettek arról, hogy ez a Pál apostol igazából derékember. Igazából jó ember, és jogtalanul, igazságtalanul szenved a fogságban. Nem méltó arra, hogy ilyen bánásmódban részesüljön. És Ennek eredménye az lett, hogy a Pálban lévő lélek fertőzött. És a katonák életét is így megfertőzte. Így oda jutott az evangélium a katonák szívéhez, és a katonák szívébe is. Ezért tudja azt írni Pál apostol, hogy az én helyzetem inkább az evangéliumnak a terjedését szolgálja. Mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Isten lelke fertőz. Ha benned is ott van, ha bennünk is jelen van, akkor ez előbb-utóbb valahogy, valamilyen formában, valamilyen szinten át kell terjedjen a másik ember életére is. A léleknek ez a tulajdonsága, hogy fertőz, hogy terjed. Ahogy a tűz is egyre nagyobb és nagyobb teret hódít meg magának, ugye a lélek is ezt akarja, hogy a mi életünkben is egyre nagyobb teret hódítson meg magának, és aztán ki terjedjen másokra is, a szeretteinkre, az embertársainkra, azokra, akikkel nap mint nap együtt élünk. Az a baj, hogy mi nagyon sokszor kevés helyet engedünk magunkban Isten lelkének. És nem fertőzünk. A léleknek az ereje nem terjed. Csak hamuzunk. Alig-alig pislákolunk. És a hozzánk legközelebb élőket sem tudjuk megfertőzni. Sőt, valamiért őket a legkevésbé. Pedig nap mint nap együtt élünk velük. De a lélek fertőző ereje nem éri el őket. És nem érinti meg őket. Testvérek, ezen a mai napon szembe kell néznünk pislákoló voltunkkal. Szembe kell néznünk azzal, hogy nem tudunk fertőzni, és ez nehezen megy. Mert az, ha a gyermeket nem ment veled Jézussal, Jézus útján, az, ha a hitves társad, az Urat az évek során nem ismerte meg, pedig te vele jársz már. Az, ha a munkahelyeden, az emberi kapcsolataidban ilyen tekintetben nem történt semmi, nem fertőztél, az jelentheti azt, hogy elnyomtad magadban az Isten lelkét. És nem engedted, hogy fertőzzön, hogy terjedjen, hogy hasson a másik ember életére. Az jelentheti ezt. A külső eredménytelenségből sokszor le lehet mérni a belső állapotunkat. Azt, hogy bennünk a lélek csak alig-alig pislákol. Nem lángol. Nem terjed. Nem érinti meg, és nem éri el a másik embert. Ne átassuk magunkat. Ne mondjuk azt, hogy ó, én olyan bensőséges viszonyban, kapcsolatban élek Istennel. Mindenki más csak távol áll tőle, de bezzeg bennem, buzog a lélek. Nem. Ha buzogna, ha lángolna, ha égne, ha lobogna, akkor fertőzne. Akkor átterjedne a másik ember életére is. Akkor megmozgatna benne valamit. Akkor hatással lenne. Nézzünk magunkba. Aztán nézzünk körül. Ne hárítsuk a sikertelenségünket másokra. És nem másokat tegyünk felelőssé, hogy mi nem engedünk magunkban elég helyet a léleknek. És nem engedjük oda az életünket a lélek áttüzesítő hatalmának. Lehet előfordult már, hogy, hadd mondjam most így, missziói próbálkozásunk valamiféle ellenségeskedő reakciót váltott ki. A másik ember ajkáról azt hallottuk, hogy nem, nem kell, hagyj engem ezekkel. De kiváltott valamit? Volt valamiféle reakció? Hogyha volt próbálkozás, hogyha engedtük a léleknek, hogy terjedjen, akkor az a másik emberből valamiféle reakciót kellett és kell, hogy kiváltson. Ha nincs valami, ha nem volt valamiféle reakció, akkor lehet, hogy elnyomtad magadba az Isten lelkét. Talán Pál ott a fogságban azt gondolta, azt gondolhatta, hogy vége. Bezárult előtte a missziónak az ajtaja, a prédikálás lehetősége ezennel véget ért. Ennyi volt. És milyen megdöbbentő, csodálatos, hogy Isten bezárt egy ajtót, a misszió ajtaját, de kinyitott egy ablakot. Mert a császári testőrség tagjait megfertőzte a Pál apostolban lévő lélek. Hiszen a katonákhoz az evangélium másképp nem juthatott volna el. Csak kimondottan Pál apostol által, a Pálban lévő lélek fertőző hatalma által. És most gondolkodj el, testvérem, azon, hogy körülötted, hogy melletted ki az, akihez az Isten szent lelke csak rajtad keresztül, csak általad juthat el, és csak általad fertőzheti meg, ki az? Gondolkodj el ezen. Mert biztató ez számunkra. Biztató az, ami Pál apostollal történt itt. Biztató az, hogy a benne lévő lélek olyanokat fertőzött meg, akikről már lemondtunk volna, vagy akiknek nem adtunk volna esélyt arra, hogy ők az evangéliumot valamikor, valamilyen formában megismerhetik. Mert az Isten a mi életünkben is sokszor bezár egy-egy ajtót, egy-egy lehetőséget. Valaminek vége lesz. De soha nem zár be úgy egy lehetőséget, hogy egy másikat ne nyitna ki az ember előtt. A kérdés csak az, hogy mi meglátjuk-e, észrevesszük-e ezt az újabb, ezt a másik lehetőséget. És élünk-e a kínált lehetőséggel. Ez történt Józseffel is. Előtte is bezárult az atyai háznak az ajtaja. De így nyílt ki előtte Egyiptom kapuja. És Egyiptomban a fáraó mellett második emberré lett. És gondolhatunk Jézusra is. Kereszthalála által 33 év után bezárult előtte a földi élet ajtaja. De így nyitotta ki, ami mennyei atyánk mindannyiunk előtt, az örökké valóság kapuját. Előtted is, és előttem is. Ha ott van bennünk a lélek, akkor ez a lélek fertőz. Ha engedjük, ha teret hagyunk neki az életünkben. Harmadszor Isten lelkének az a tulajdonsága, hogy ha egy emberben lakozást vesz, akkor nem csak fertőz így megtérés szempontjából, hanem azután is hat. Formál, idomít, bátorít. Ez látszik a római gyülekezet tagjainál is. Ebben az időben Rómában Néró volt a császár. Egy rendkívül véreskezű uralkodó. Híres, tehetséges költőnek tartotta magát, tudósok szerint azonban elmebeteg volt, és őrjöngésében kivégeztette édesanyját, első két feleségét, megölette tanítóját, mesterét, Szenekát, és kezdődtek a keresztény üldözések. És csak azért, hogy a mesterműve megírásához valamilyen ihletésben, inspirációban részesüljön, egész Rómát felgyújtotta. Majd a tűzvész a keresztényekre kente, és kezdődtek az üldözések. Most ilyen császár uralkodik Rómában. És nem csoda, hogy a római gyülekezet tagjai ilyen császár uralkodása mellett bátortalanná lettek. És elvesztették a bátorságukat az evangélium hirdetésére. De amikor látják, hogy Pálban buzog a lélek, és a Pál apostolban lévő lélek megfertőzte a császári testőrség tagjait is, és közülük is sokan megismerték Krisztust, az evangéliumot, akkor ebből adódóan a római gyülekezet tagjai bátorságot nyertek. Hogy lám, ilyen is van. Így is lehet. És ezt úgy fogalmazta meg Pál apostol az igében, hogy az én bátorságom által ők is bátorságot nyernek. Vagyis Isten lelke által az a nemes tartalom, az a nemes vonás, ami benned ott van, ami bennem ott lehet, az hatással van a másik emberre is. Az lehet pozitív hatással. Ha én bátor vagyok, akkor ő is bátorságot nyere. Ha én elcsüggetek, akkor ő is elcsüggethet. Igen. Sajnos ez a hatás érvényes negatív formában, negatív értelemben is. Mert annyi mocsok, annyi gonosz indulat, árad, terjed belőlünk. Nem a lélek csatornáin keresztül, hanem valamilyen más módon, de annyi szenny hat belőlünk a másik emberre. Annyi gonoszság, annyi rossz indulat árad a másik emberre ki belőlünk. De milyen jó az, hogy most megtudhatjuk, hogy ez pozitív formában is érvényes. És jó lenne meglátnunk azt, hogy a lélek, a bennünk lévő lélek az ilyen pozitív hatással lehet másokra. Pozitív hatással lehet a gyermekeitekre, a feleségetekre, a férjetekre, szüleitekre, szeretteitekre, bárkire, aki mellettetek, aki körülöttetek él. Vegyük komolyan, hogy minden szavunk, minden megnyilatkozásunk és minden cselekedetünk is magvetés. Hatással van a másik emberre. Hogyha én elcsüggedek, és ha én elvesztem a reményt, akkor lehet, hogy a másik ember is elveszti. És együtt fogunk belekeseredni az életbe. De ha én tudok boldog lenni Isten lelke vezetése mellett, akkor ez neki is, a másiknak is boldogságot adhat. És végül egyszer azt szeretném kiemelni az igéből, hogyha valakiben ott van Isten lelke, az másképp tudja kezelni a feszült emberi kapcsolatait. Eddig szó volt arról, hogy az embernek lehetnek bensőséges kapcsolatai. Szó volt arról, hogy a bennünk lévő lélek fertőz, hatással van. És ebben az igében megjelenik az is, hogy Pál apostolnak van feszült kapcsolata. Van ilyen terhelt kapcsolata. Hiszen amikor megjelent Pál, és elkezdett prédikálni, bizonyságot tenni, akkor nőtt a hatása. És az ő egyénisége, személyisége, az, amit szólt, az, amit prédikált, az befolyt a másik embernek az életébe. Hatással volt. A gyülekezet az egyéni életébe befolyt ő maga, és az evangélium is. És egyesek irigykedni kezdtek ekkor rá. Versengeni kezdtek vele, hogy ha Pál apostol elérte ott a fogságban ezt, akkor mi megmutatjuk, hogy itt kint még ügyesebbek vagyunk. Még többet tudunk hirdetni. Még jobban tudunk bizonyságot tenni Krisztusról. Mi nagyobbak, hatalmasabbak vagyunk Pál apostolnál. Talán számunkra is ismerős az a magatartás. Nehéz, irigységgel, versengéssel teli feszült emberi kapcsolat. Hogyan kezeli ezt Pál apostol? Hogyan kezeli ezt az az ember, akiben Isten lelke lakozik? Az egyik dolog, amire a figyelmet felhívnám, az, hogy megállapítja Pál apostol, hogy bibi van. Valami bűzlik. Valami nincs rendben. Egyesek irigykedni kezdtek rám, pedig az én helyzetem nem olyan kívánatos. Egyesek versengeni kezdenek velem. Irigységből kezdenek prédikálni, bizonyságot tenni Krisztusról. És ez nincs rendjén. Ez nincs helyén. Mert a céljuk az, hogy engem a fogságban megszomorítsanak. Hogy amikor hallom, hogy ők kint mit érnek el, hogyan tesznek bizonyságot, akkor én itt bent szomorú legyek, és belekeseredjek a helyzetembe. Pál tehát egyszerűen megállapítja, hogy ezek irigyek rá. Valamiféle versengés fogalmazódik meg a részükről. Pedig ezeknek az embereknek nem volt a homlokukra írva, hogy irigy vagyok rád. Honnan tudta ezt Pál apostol? Nos, bizonyára érezte. Érezte, hogy a másik ember milyen indítatásból tesz bizonyságot Krisztusról. És ugye a kérdés az lehet számunkra, hogy szabad nekem megállapítani a másikról, hogy irigy, hogy versengő. Az ige úgy felel, hogy szabad. Szabad, de csak akkor, ha tudom ezt jól kezelni Isten lelke vezetésénél. Mit tesz Pál apostol? Egyszerűen megállapítja, hogy ezek irigyek. Versengeni kezdtek vele. Versengésből hirdetik az evangéliumot. De nem kezdi el ócsárolni őket. Nem kezdi el mocskolni, hogy ez és ez irigyre jár. Nem kezdi a levelében leírni a nevüket, hogy ő és ő irigységből szólja az evangélium. Nem. Egyszerűen megállapítja, hogy irigyek, és ezt a megállapítást kijönti a szívéből az Úrnak. Van úgy, hogy nekünk is meg kell állapítani, hogy irigyek reánk. Sajnos van így. Vagy versengenek velünk. Mert a lélek, a szent lélek által áthatott ember az nem egy balek. Az nem egy rászedhető ember. Nem egy naív ember. Van, hogy meg kell ezt állapítani. De csak akkor, ha tudom ezt jól kezelni. Azaz nem ütök vissza. Nem válik számomra a másik ember ellenségé. Nem kezdem el gerjeszteni magamban a bosszúvágyat. Hogy na, hegyet neki keresztbe valahogy. Nehezítsem meg a sorsát. Mutassam meg, hogy nem épp úgy van, ahogy ő gondolja. Akiben Isten lelke lakozik, az nem így kezeli a feszült kapcsolatait. A versengéssel, irigységgel teli kapcsolatait. Hanem azt odaengedi Istennek. Odaengedi a Szent Léleknek. Leteszi. És egyszerűen kijönti magába. És ez a másik ember nem válik számára ellenségé. Milyen tehát az az ember, akiben Isten lelke lakozik? Láttuk először, hogy vannak meghitt kapcsolatai. Van legalább egy bensőséges viszonya. Akiben Isten lelke lakozik, az másodszor fertőz. Így megtérés szempontjából. Megfertőz egy másik embert. Megfertőzi a gyermekét, a szüleit, feleségét, férjét, szeretteit, munkatársait. Nem csak fertőz, hanem a fertőzés után is hatással van. Azaz bátorít. Hat a másik emberre. Nem engedi bele keseredni a keresztény életbe, hanem megpróbálja felemelni, hogy gyere, együtt menjünk. Gyere, mert tudom, hogy nehéz, de lásd, Isten újabb és újabb lehetőségeket kínál nekünk. Hatással van a másik emberre. És végül, akiben Isten lelke lakozik, az helyesen Isten lelke vezetésén tudja jól kezelni a feszült, irigységgel, versengéssel teli emberi kapcsolatait. Ámen. A 477. éneket énekeljük, a 477. éneknek mind a három verszakát, a 477. ének így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe.
Thank you.
imádkozzunk. Felséges Istenünk, hálatelt szívvel borulunk le eléd, köszönjük, hogy Te a Szent Lélek erejét kiárasztottad reánk is. Köszönjük, hogy a Szent Lélek fényénél lehetnek nekünk bensőséges kapcsolataink, lehet harmonikus viszonyunk embertársunkkal, családtagunkkal, gyermekünkkel, szeretteinkkel, azzal, akivel nap mint nap együtt viseljük el a szürkeséget, a nehézséget, de akivel nap mint nap örülhetünk neked, örülhetünk a te ajándékaidnak, és boldogok lehetünk benned. Urunk, arra kérünk, hogy te tégy bennünket pozitív értelemben fertőző lelkekké. Engedd, hogy az a nemes vonás, az a tartalom, ami bennünk ott van, az átterjedjen a másik emberre. És te megfertőzz általunk a másikat is. Urunk, te adj nekünk erőt ahhoz is, hogy tudjunk hatással lenni másokra. Ha kell, tudjunk bátorítani. Tudjuk felemelni az elesettet. Tudjuk vigasztalni a csüggedőt. Tudjuk szeretni azt, aki elhagyott, és egyedülinek érzi magát. Urunk, arra kérünk, hogy adj nekünk alázatot, jól kezelni a feszült emberi kapcsolatainkat, az irigységgel, versengéssel teli viszonyunkat. Lehet, hogy nincs ilyen az életünkben, vagy lehet, hogy nagyon sok van. Kérünk, adj nekünk bölcsességet, hogy ne váljunk ellenségeskedőkké, ne váljunk bosszúállókká, hanem öntsük ki az érzéseinket magunkból előtted. Tudjuk letenni eléd azt, ami bennünk van. Azt, hogy van ilyen is. Van feszült, irigységgel teli kapcsolatunk is. Urunk, kérünk, áld meg a mi életünket a Szent Lélek különböző ajándékaival, bizonyságtétellel. Áld meg bennünket szeretettel. Áld meg minket megbocsátással. Ne engedd, Urunk, hogy kikerüljünk a te kezedből, hanem maradjunk benned, és ebben segítsen minket a lélek. Imádkozunk, Atyánk, azokért, akik most nem lehettek itt. Imádkozunk azokért, akik eltávolodtak tőled, akik messzire sodródtak már a keskeny útról. Kérünk, te hívogasd vissza akár általunk őket. Indíts el bennünket feléjük, és a fertőző lélek az legyen aktív. Engedjük, hogy fertőzzön. Ne csak hamozzunk. Ne nyomjuk el magunkban, hanem adjunk elég nagy teret a fertőző léleknek. Imádkozzunk a betegekért, gyülekezetünk betegeiért. Te adj nekik gyógyulást. Te mutasd meg a te hatalmadat és a csodálat, amit olyan sokszor megtapasztalhattunk már a magunk életében. Imádkozzunk, Atyánk, a gyászolókért. A lélek ereje által te adj nekik vigasztalást, vigasztalódást. Te emeld fel őket a mélységből. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt kérhettük tőled. És köszönjük, hogy Jézus nevében meghallgattál. Ámen. Csendes imában járuljunk az Úr elé. Áldott az Úr, aki meghallgatta könyörgésünk szavát. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Ajánlom a gyülekezet figyelmébe a szeretett szolgálati perseit az egeresi parókia felújítására. Gyűjtünk, nagyon rossz állapotban van, és felújításra szorul. Áldásra várva a 481. éneket énekeljük. A 481. ének így kezdődik. Tégy Uram engem áldássá, lelkedet úgy várom. Istennek szeretete, a Szent Léleknek közössége maradjon minnyájunkkal. Ámen.